Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Remélem, hogy jól teltek napjaitok. A 27-es fejezet végéhez érkeztünk. Igazából nem egy hosszú téma, mert csak le kell várnunk az előzőket. Ha visszaemlékeztek, akkor az előző alkalommal arról volt szó, hogy az ember mennyire fontos, hogy ne csak arra törekedjen, hogy megfordítsa, vagy megváltoztassa alapjaiban a rossz tulajdonságait, hanem elégedjen meg azzal, és annak is örüljön már, mint részeredmény, hogyha egy-egy alkalommal vissza tudja tartani a rossz tulajdonságait, és nem hagyja magát azoknak a hatása alá kerülni. És ezt itt mondtuk azt, hogy ezt az egyiket azt úgy hívják, hogy iszkafja, visszatartás, a másikat pedig úgy, hogy iszhapha, átfordítás, megváltoztatás. És azt mondtuk, hogy a Beinoninak, a közepesnek tulajdonképpen ez az egész életre szóló feladata. Minden egyes alkalommal, mind a cselekedet, mind a beszéd, mind a gondolat szintjén képes legyen visszatartani a rosszat saját magából, és ne hagyja, hogy az úrrá legyen magán. És itt erre tulajdonképpen a hátralevő részben különböző példákat fog mondani az álterebe, arra, hogy mit jelent ez a visszatartás a gyakorlati életben. Ugye, de még mielőtt ebbe belemenne, egy Tóra idézettel kezdődik, és azt mondja, erről már, mint a visszatartásról, és arról, hogy ezt a visszatartást, ezt az egyszerű ember, az úgynevezett rása, a rossz ember is, mint mi mindannyian, ugye, akiben a rossz ösztön még ott van, és időnként azért mégis felül kerekedik, és az ember hagyja magát. Még az ilyen ember is képes arra, hogy időnként visszatartsa a rossz ösztönét, és ez nagyon kedves az örökkévaló szemében, tehát ezt már mint értékkel, hogy vegyük. Ugye, erről mondja az írás, kol pála sem lemaneju, ve gam rasa le jomra. Azt mondja, az örökkévaló mindent elkövet érte, és még a rossz, a gonosz embernek, vagy a rossz embernek is a rossz napért. Hogyan kell érteni ezt a idézetet? Sia shuv mini shovia sehara shelo yom veor. Ugye a mondat úgy hangzik, az örökkévaló mindent elkövet érte, és még a rossz embernek is a rossz napért, vagy a rossz napjáért. Mi ez a rossz napjáért? Ezt úgy kell érteni, hogy eljön az a pillanat, amikor a rossz ember, a rasá, meg tudja fordítani a rosszat, és nappá, világosságát tudja azt változtatni. Tehát az örökkévaló azt a lehetőséget adja meg mindenkinek, még az ilyen a rossz ösztönén amúgy nem folyamatosan uralkodni képes ember számára is, hogy azért meg tudja fordítani a rosszat, és vissza tudjon térni, csúvát tudjon tenni, és fényé, nappá tudja változtatni a rosszat. Mivel tudja ezt megtenni? Azzal, hogyha csak egyszer akár visszatartja magában a rosszat, és nem velejében változtatja meg, hanem csak annyit ér el, hogy nem hagyja kifejeződésre jutni. Tulajdonképpen gondoljatok bele Isten szempontjából, most, hogyha Isten szempontjából nézzük. Ugye, ha az ember egyszer erkölcsi okokból, vagy nevezzük így, de azt is mondhatnánk, isteni okokból, Istenre hivatkozva visszatartja magában a rosszat, az az Isten létének, vagy Isten megjelenésének a legerősebb formája. Ugye, ha az ember képes úrrá lenni az egóján, a legnehezebb úrrá lenni, az önös érdekein, Istenre hivatkozva, alázattal, Istenre hivatkozva, akkor megjelenik az isteni végtelenség, mindenhatóság, hogy még ez az ember, akinek amúgy szabad akarata van, és választhatná azt, amit ösztönösen amúgy választania kellene, a rossz, vagy pontosabban az önös, egós, egoista érdek, ha ő erről lemond akár egyszer is, akkor ez az isteni jelenlétnek a legnagyobb bizonyítéka, vagy a legnagyobb megjelenése. Értitek a dolgot, ugye? Van az a példa, hogy amikor Józsefet, ugye a Potifár Potifár urának a Egyiptomban a felesége el akarja csábítani, biztos emlékeztek erre az epizódra a Tórából, ugye, hogy ugye ott az urához kerül, amikor eladják a testvérei Egyiptomban a rabszolgának, és ott minden nagyon jól csinál, és nagyon kedveli az ő ura, de hát a probléma az, hogy a asszon is nagyon megkedveli, és akkor egy alkalommal, amikor nincs ott a csapat, meg a család, mert elmennek valahova ünnepelni, akkor a mama otthon marad, és megpróbálja elcsábítani Józsefet, aki az utolsó percben kirohan a házból, de már csak úgy rohan ki, hogy a mama megfogja a ruháját, és a ruhájának egy darabja a kezében marad, és akkor azt mondja, hogy hát ő akart engem megerőszakolni. És így akkor újból bedobják a dutyiba Józsefet, és aztán onnan hozza ki a fáról, és lesz belőle alkirály. És ugye a Tóra kommentárai ezt az esetet úgy adják el, hogy amikor oda került, hogy ez a szituáció legyen, akkor maga József is tulajdonképpen készült erre, valamint arra, hogy hát a ház úrnőjével egy kisebb affért fognak létesíteni. Tehát, hogy igazából volt benne erre késztetés, de az utolsó percben megemberelte magát, vagy visszatartotta magát ember fölötti erővel, és nem hagyta magát a csábításnak. Még azt is hozzáteszi Rási, hogy az édesapja arca jelent meg előtte, és az kicsit fölébresztette abból a hirtelen rájövött, rá telepedett nagyon erős vágyakozástól. Most ugye mit akarunk ezzel mondani, hogy József önmagában nem azt mondja a Tóra, hogy ebben az elbeszélésben József olyan nagy szádik volt, hogy benne nem ismerült föl a bűnnek. Ebben a szituációban még ezt lehet, hogy később olyan nagy szádik lett. De ebben a szituációban, hogy benne föl sem merült a bűnnek ez a gondolata. Igenis fölmerült, sőt készült is rá. Ő is várta ezt a pillanatot, amikor egyedül maradhat. De az volt a nagy érték, és azért meséli el ezt a Tóra, mert azt akarja megmutatni nekünk, hogy az milyen nagy érték, hogy képes lett úrrá lenni ezen a vágyon. Ugye, és erre azt mondja a Zohár, hogy kadiszka, ez egy nagyon fontos mondat, kadiszka fjösszitra ahra, és tálek jökorod a kutsa brichol leila. Ez egy arámi mondat, kadiszka fjösszitra ahra, ha visszatartod a rossz oldalt, és tálek jökorra, akkor fölemelkedik az örökkévaló kedvessége, vagy erénye fent. Ha te itt lent visszatartod a rosszat, a benned levő rosszat, akkor minden visszatartással amúgy az isteni dicsfény gyarapszik az égben. El nem tudod képzelni, hogy milyen nagy hatással van a spirituális világokra egy-egy ilyen visszatartás, egy-egy ilyen önkorlátozásnak a gyakorlása. És ez a legapróbb dolgokban is. Ugye nem csak arról van szó, hogy nagy bűnök, a legapróbb, ha az ember tudatosan él, és figyeli a saját magát, figyeli a saját viselkedését, akkor a legapróbb dolgok is már ilyen értéket képeznek, hogyha fölismeri magában azt, hogy ezek a rosszból származnak, egoista, teljesen öncélú, élvezett hajhászásból, vagy hasonlóból, akkor, és ezt visszatartja, akár csak egyszer-egyszer, az már egy óriási érték. Magyarul mondjam, igen. A visszatartása a rossznak megemeli az örökkévaló dicsőségét fönt. Lent visszatartása a rossznak nem megemeli az örökkévaló dicsőségét, vagy gyarapítja az örökkévaló dicsőségét fönt. Nézzétek, milyen szép, ahogy a nap megy le és rásüt a házra. Na, szóval eddig ugye elsősorban mi bűnökről beszéltünk. Egy bűnös gondolatnak, egy bűnös szónak, egy bűnös cselekedetnek a visszatartása. De igazából egy magasabb szinten nem csak a bűnről van szó, hanem olyan dolog is, ami adott esetben megengedett, de önös célú. Azt mondja, még többről is szó van, így például még arról is, amikor megengedett, teljesen megengedett dolgoknál, esetében az ember úgymond, akár csak egy órára is, föláldozza az ő állati ösztönét, mindezt abból a célból, hogy visszatartsa a rosszt, amely az ő szívének a bal oldalában található. Miről van szó például? Például, ha valaki nagyon akar már enni-inni, olyan vágyakozik az étel után, és egy kicsit még vár az evéssel. Mondjuk egy órát, vagy akár csak egy rövid időt. És az alatt, az idő alatt mondjuk a Tórával foglalkozik. Ahogy ez írva van a Talmudban, hogy a negyedik óra, az a nap negyedik órája, ugye az órákat azt ugye úgy számolták, hogy egy nappal az 12 óra, felosztották a napkeltétől a napnyugtáig ott 12 egyenlő részt, tehát a negyedik óra az mondjuk durván a délelőtt 10-11. A negyedik óra az minden átlag embernek az étkezési ideje, a hatodik óra az a tóratudósok étkezési ideje, hogy ők még 2 órát vártak, és még úgymond éheztették magukat 2 órát, azzal a célzással, hogy hát ezzel úgymond visszatartsák. Ne, az ember ne kövesse az állati ösztönt automatikusan. Enni kell, az nem kérdés, hiszen az embernek szüksége van rá. De ne úgy egyen, mint egy állat. Hogyan eszik egy állat? Teljesen ösztönösen, amint megéhezik, amint fölmerül benne a vágy, rögtön ugrik az ételre. Egy pillanatra tartsa vissza. Egy pillanatra legyen az az emberi mi volt benne, hogy azt mondja, már ehetnék, itt is van előttem az étel, de még várok egy kicsit, várok 5 percet. Nem úgy vettem rá magamat az ételre, mint egy állat. Érdekes, hogy a Lubavicsi Rebéknél, érdekes, hogy nem gyakran ettek mondjuk nagy közönség előtt, de mondjuk szédben este itt-ott akkor volt ilyen, akkor hogy úgy ettek, figyeljétek meg, hogy amikor esztek, akkor mondjuk egy kanállal, akkor így ráhajoltok az ételre. Annyira, hogy mondjuk megemeljétek a kanállal a levest, és aztán egy bizonyos pont, és utána a fejetekkel, a szátokkal oda hajoltok. És ők úgy ettek, hogy próbáltok meg úgy enni, hogy a fejetek nem mozog. És ez egy tipikus ilyen, így étkeztek. De van egy szimbolikus jelentése, hogy hát nem én hajolok az ételhez le, a matális ételhez. Most nyilván ez, amiről itt a Talmud mesél, ez a talmudi bölcsek idején ez egy teljesen reális elvárás volt, hogy az ember úgymond kicsit még éheztette magát, és nem evett rögtön, hanem még egy kicsit tórátomult, ezzel bemitt egy, vagy nem állatiasan, csak úgy ösztönből rögtön eszik. De ha nálunk ez mondjuk nem is feltétlenül kell, hogy legyen ez a szint. Egyszerűen annyi, hogy amikor eszem, akkor mondjuk nem úgy eszem, mint egy állat, hanem egy kicsit kimértebben, lassabban. Tehát, hogy legyen ebben is egyfajta tudatosság, hogy most végigondolom, hogy miért is eszem tulajdonképpen, mi a célja ennek az egésznek, és nem pedig, tehát semmit ne csináljak spontán a impulzusok alapján. Még az evés sem, ami annyira természetes része az életemnek, hogy minden nap 3-szor amúgy szoktam csinálni. De hogy mondjuk egy másik példát. Azt mondja, és ugyanígy, hogy az ember visszatartsa a száját, hogy olyan dolgokról beszéljen, amit amúgy a szíve nagyon megkíván, hogy beszéljen róluk a világ különböző dolgairól. Tehát ugye a beszédben is lehet egy ugyanilyen. Ha valakinek nem megy az evésben, akkor a beszédben is lehet egy ugyanilyen önkorlátozást gyakorolni, egy visszatartást, hogy nem kell mindig mindenről beszélni. Végig lehet gondolni, hogy most mi az, amiről tényleg kéne beszélni, és mi az, ami nem. Ne legyen ez sem impulzusok alapján, hogy most olyanomban, hogy elmesélem, hogy ez. Biztos, hogy ezt el kell mesélni? Biztos, hogy az nem egy, esetleg egy bűn, azt elmesélni, vagy egy vétek elmesélni? Nem beszélek, nem esek-e a pletyka, vagy a rágalom, rágalmazás kategóriájába? Végig gondolni, és visszatartani, megfékezni a szánkat, ami legalább olyan nehéz, hanem nehezebb, mint mondjuk az étkezésben önkorlátozást gyakorolni. Vagy hogy még magasabb szintre menjünk, és nyilván ezek egyre nehezebbek, ugyanígy a gondolat szintjén, hogy még ha csak nem is teljesen, de egy kicsit visszatartani a rosszat. Mert ugye, ahogy mondtuk, aki visszatartja a rosszat, az az örökkévaló dicsfényét emeli fönt, az örökkévaló dicsfényét és szentségét emeli fönt. hogy az ember visszatartsa a gondolataiban is, hogy az ember van, amikor, erről sokszor beszéltünk, mert az, hogy fölötlik bennem egy gondolat, az még, azt még nem tudom visszatartani, mert az ott van bennem. De hogy aztán ezt tovább gondoljam-e, és azon morfondírozzak, azzal töltsem ki a gondolatámat, hogy mondjuk XY mekkora egy, stb. Azt vissza tudom tartani. Tudok inkább valami másra irányítani a gondolatomat, ahol erről már részletesen szó volt korábban. Valami ilyenkor kell behozni azokat a szent gondolatokat, amik az ember ellátja magát, mint munícióval. Most, hogyha az ember egy kicsit is visszatartja a rosszat, akkor mi történik? Akkor az a dicsfény, és az az isteni szentség, ami gyarapszik a fenti spirituális dimenziókban, az visszaszáll az emberre, és aztán segít neki, hogy az örökkévaló szolgálatában. Tehát, hogy csak egy kicsit kell magunk szintén megerőltetni magunkat, hogy visszatartsuk ezeket az ösztönös impulzusokat, és utána már könnyebben megy, mert úgymond ennek a hatása aztán visszaszáll ránk. És akkor tényleg meg lehet figyelni, az rossz ösztönnek az a tulajdonsága, hogy arra megy rá, hogy valamit rögtön csinálj meg. Ugye? Most. És ha azt mondod magadnak, jó, megcsináljuk, csak várjunk még 5 percet. Utána már lemegy. Lemegy az egésznek az a hihetetlen nagy húzó ereje. Ez minden ilyen, mondjuk, különösen az élvezetek tekintetében, minden ilyen élvezetnél. Ugye meg vegyük végig az evési vásnál is így van, hogy amikor ott van előtted, és azt mondod, hogy rávetem magamat, akkor ha azt mondod magadnak, jó, szedd ki a tányérra, de várjál 5 percet. Ha eltelik az 5 perc, utána nem fogod rávetni magadat. Ugyanígy mondjuk a szexuális vágyakra, hogy az ember, amikor eljön az a pillanat, akkor az most rögtön azonnal kell. Ha az ember visszatartja egy kicsit magát, akkor utána nem feltétlenül ugyanazzal a hévvel fog nekiugrani. De ugyanígy lehetne a beszédről mondjuk, hogy mondjuk, tehát, hogy amikor az, hogy most elmondom, hogy elmondok egy olyan, mondjuk valakit kicsúforok, az egy adott pillanatban van bennem nagy késztetés rá, utána már annak a varázsa úgymond elillan. És erről mondják azt a bölcsek, hogy az ember egy kicsit megszenteli magát lent, akkor megszentelik őt nagyon fent. Vagyis, hogy az isteni segítség aztán jön, hogy egy kicsit oda teszi magát, akkor Isten még többet oda tesz emellé. Hát amellett, hogy az ember ezáltal megtartja azt a micvát is, amiről éppen a múlt heti szakaszban olvastunk, hogy szenteljétek meg magatokat. Ugye a múlt héten olvastuk, hogy úgy is kezdődött a második szakasz, hogy dosim, vagy szentek, és mondja, hogy szenteljétek meg magatokat. És ezt a Rambán, a Nachmanides úgy értelmezi, hogy a önmegszentelés az azt jelenti, hogy még a megengedett dolgokban is nem árt, ha az ember bizonyos önkorlátozást gyakorol. Tehát, hogy mi hangsúlyozunk, itt nem csak a bűnök, a vétkes gondolatok, szavak vagy cselekedetekre való késztetésnek a visszatartásáról van szó, hanem a nem vétkes, amúgy megengedett dolgok visszatartása is, ha azok impulzusként jelennek meg, és nem pedig tudatosan. És erre beszél a Tóra, amikor azt mondja, hogy szenteljétek meg magatokat, az erre vonatkozik. Amellett, hogy megtartjátok a micváimat, amúgy szenteljétek meg magatokat. A Nachmanides egy másik helyen azt mondja, Jésna Valbrus huszatóira, létezik vadember a Tóra engedélyével. Vagyis elképzelhető, hogy valaki az összes tórai parancsot megtartja, de emberileg egy vadállat marad. Mert lehet, hogy nem eszik tréflit, meg lehet, hogy úgymond a Tóra betűje szerint él, mégis az állati ösztönök azok, amik őt amúgy az életében vezetik. És ezért kell, hogy az ember időnként a megengedett dolgokban is önkorlátozást gyakoroljon. Vagyis ez azt jelenti, hogy az ember, hogy szenteljétek meg magatokat, tegyétek magatok olyanná, hogy szentek legyetek, vagyis nem arról van szó, hogy tényleg szentek legyetek, csak legyetek olyanok, mintha azok lennétek. Magyarul, annak kell, hogy nem vagytok valóban szentek, a szent szó mit jelent héberül, hogy elválasztás. Nem vagytok valóban elválasztva a rossztól, hiszen a rossz bennetek van, és bennetek is marad. És nem is reális célkitűzés, hogy valóban attól megszabaduljatok. De egy kicsit, nemhogy nem csak bennetek van, hanem teljes erejében és aktivitásában van bennetek, a szívetek bal rész csücskében, ahogy erről tanultunk, ugye a rossz ösztön, az állati ösztön. De egy kicsit szenteljetek meg magatokat. Legyetek olyanok egy kis időre, egy-egy pillanatra, mintha nem lenne bennetek ez a rossz. És azt hogyan tudjátok elérni, hogyha nem spontán, nem csak impulzusok alapján teszitek, amit tesztek. Legyetek újra a rossz ösztöneteken egy kicsit, és ezzel úgymond megszenteljétek magatokat. És így jön ki a mondat vége, ugyanis a mondat úgy hangzik, hogy vihitkadástem, vihitem kudosim. Szentéljétek magatokat, és legyetek szenté. És erre ezt most úgy értelmezi az általában, hogyha amikor nem tűnik reális célkitűzésnek, hogy szentek legyetek, hiszen bennetek van a rossz, ti mégis úgy viselkedtek, mintha szentek lennétek, vagyis megpróbáltok önkorlátozást gyakorolni, akkor már nem kizárt, hogy következő lépésben szentekké is lesztek. Képesek is vagytok majd megszabadulni a rossztól. De első körben viszont az a feladat, hogy csináltok úgy, mintha azok lennétek. És ezáltal megvalósulhat a mondat második fele, hogy és legyetek szentek, vagy, és szent, váljatok szentek, vagyis, hogy a végén lehet, hogy valóban szentek és elkülönültek lesztek a rossztól, azáltal, hogy föntről, ahogy mondtuk, segítenek nektek, hogy teljesen kiirtsátok szívetekből a rosszat. Ahogy mondtuk, hogyha te itt lent csinálsz, akkor az, te itt lent visszatartod a rosszat, az fönt az isteni szentséget és dicsfényt gyarapítja, és aztán az visszaszár rád. Tehát magyarul azt a mi szintünkön ugye azt tanuljuk ebből, hogy az ember egyrészt lássa a saját reális helyzetét, tehát ne állítson fel magával szemben olyan elvárásokat, célkütézéseket felállíthat, de elvárásokat ne állítson fel, amelyek irreálisak, hogy ő egyik pillanatra másikkal valóban szent lesz, mert az nem egy reális célkitűzés. Azt viszont várja el önmagát, hogy viselkedjen néha úgy, mintha szent lenne, és ez nem képmutatás, mert Isten szemében nem az a végcél feltétlenül, hogy ő tényleg szent legyen, hogy kiirtsa magából a rosszat. De ha már ezt megteszi, és időnként úgy viselkedik, mintha nem lenne benne rossz, visszatartja magát, akkor innen már egy következő lépés, hogy könnyebb lesz neki elérni valóban azt a célt is adott esetben, hogy megszüntesse azt a rosszat magában. Ezt lehet kollektíven is nézni, ami nyilván egy nagyon ritka dolog, hogy valakiből cádik legyen. Ezt mondjuk, hogy legyünk őszinték, azért ne várjuk elő magunktól, még csak egy távoli célként sem. De ha lebontjuk az egyes, azért magadra gondolva, ugye, egy kicsit mégis látod magadat. Igen. Én azt mondom viszont, ha lebontjuk egyes tulajdonságokra, akkor ez egy nagyon jó életviteli tanács. Ugye mindenki küszködik, azok az emberek, akik nincsenek nagyon eltelve magukkal, tisztában vannak a saját hibáikkal, saját hibás jellemvonásaikkal. Ugye ezek bármilyen hibás jellemvonások legyenek, ezek abból fakadnak, hogy azért nehéz ők megküzdeni, mert ösztönösek. Vagy azért, mert valóban így születtünk, vagy azért, mert belénk lett nevelve, vagy azért, mert a környezetünk miatt egy ilyen másodösztönné, ahogy ezt a tánya mondja, vannak ilyen másodösztönök, tehát ami nem genetikus, vagy nem nevet, hanem mondjuk a neveltetésünkből, a környezetünkből adódik. De azok is egy idő után annyira részünké válnak, hogy nagyon nehezen tudunk tőlük megszabadulni. És azon szenvedünk, hogy hogyan tudnánk ezeket megváltoztatni, hogyan tudnánk ezektől megszabadulni. Most a probléma ott van, ezeknél, hogy mindig azt mondjuk, hát én úgyse tudok megváltozni ebben, akkor nem is törekszem rá. Erre mondja az általában, ne törekedj arra, hogy megváltozzál. Ne legyen olyan elvárásod magaddal szemben, hogy csak akkor éri meg ezzel foglalkozni, hogyha tényleg meg is tudod változtatni magadban ezt a rossz tulajdonságot. Hanem már azt is tekintsd eredménynek, hogyha egyszer-egyszer képes vagy nem ezek az impulzusok alapján viselkedni, és meg fogod látni, hogy aztán, ha ezt egyre gyakrabban teszed, egy idő után lehet, hogy képes leszel meg is változni ebben a tekintetben. Befejeztük a 27-es fejezetet. Köszönöm. Van-e kérdés esetleg?